mert ha szegény azért szegény, mert lusta, akkor it's okay. Akkor annak nem biztos, hogy nagyon sokat át kell irányítani, akkor annak csak annyit kell adni, hogy éppen ne haljon éhen.
Erre visszakérdezek, hogy ebben biztos vagy elévén, hogy ő mégiscsak egy államelnök lesz, és a potenciális kormánya az egy jobboldali kormány lesz majd, nyilván nem tudjuk még egyelőre. Egy PNL-ével, egy Fidesz-ével, egy RMDSZ-tel, akik mostanáig a kisújjukat sem mozdították, és nem arról voltak híresek, hogy hosszú távú stratégiákban képesek gondolkodni.
Nikus Ordán a jó választás, tehát hogy, és egy olyan irányba viszi el a politikát reményeink szerint, de hát már reménykedtünk Konstantinescu-ig és Johannisig, aztán mindegyikben valamilyen mértékben csalódtunk, problémát keresi Romániában is, hogy ezek a társadalmi különbségek, noha nem nőttek, mindenki azt, hogy nőnek a társadalmi különbségek, nem nőttek.
Másfél év kampányt zárunk a hátunk mögött, ez alatt az idő alatt költségvetési hiánnyal néztünk szembe, a politikusaink irdatlan mennyiségű pénzt költöttek kampányokra, de most végül, május 18-a után vagyunk, és úgy néz ki, van új államelnöke Romániának, most már csak az a kérdés, hogy az a csomó minden, ami az elmúlt másfél évben történt, és az a csomó minden, amit az elmúlt másfél évben elhanyagoltak a politikusaink, többek között nagyon komoly gazdasági kérdéseket, hogyan kerül megoldásra a következő időszakban. Sziasztok, ez itt a Miközöd, én Kis Anna vagyok, és amint láthatjátok, különleges antúrásban vagyunk még mindig, hiszen stúdió felvételt készíthetünk. Ez az utolsó alkalom, ez az utolsó hét arra, hogy éljetek a jövedelemadótok 3,5%-ának a felajánlásával, és hát azért készítünk most ilyen felvételeket, hogy megmutassuk nektek, hogy mégis mire szeretnénk költeni a jövőben a ti adományaitokat, a ti felajánlásotokat. Úgyhogy arra kérünk, hogy május 25-ig mindenképpen éljetek a jövedelemadótok felajánlásának a lehetőségével, hogyha tehetitek, akkor adjátok ezt nekünk, de hogyha nem nekünk szeretnétek, akkor mindenképp ajánljátok fel valamilyen civil non-profit szervezetnek, olyannak, amelyik közelebb áll a ti szívetekhez, lelketekhez, hiszen hogyha ezt nem teszitek, akkor ez a pénz a kormánynak a büdzséjében, az állam büdzséjében fog maradni, amiről majd fogunk mindjárt beszélgetni, hogy lehet, hogy nem lenne olyan rossz az államnak, ha ez a pénz ott maradna, de hát a civil szféra másként nem tud működni, csak a ti segítségetekkel, úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy a leírásban található linkeken nézzétek meg, hogy milyen formában tudtok minket támogatni, és ott találjátok azt a formanyomtatványt is, aminek a segítségével felajánlhatjátok nekünk a jövedelemadótok 3,5%-át. És hát a mai beszélgetésünk, amint megpróbáltam felkonferálni, gazdaságról fog szólni, és itt van már velem a mai vendégem, Rácz Béla Gergely közgazdász, szervusz Péci, üdvözöllek a műsorban. Nagyon jó, hogy végre, azt hiszem ez a közös harmadik adásunk talán, és hogy ezt végre stúdióban forgathatjuk.
Üdvözlek, én is örülök nagyon, hogy itt lehetek én is.
Hú, azt sem tudtam sokáig, hogy honnan kezdjük ezt a mai beszélgetést, hiszen azért sok mindenről kell beszélnünk, de akkor menjünk vissza egy kicsit odáig, hogy azért csak nézzük meg, kíváncsi vagyok arra, hogy te mit gondolsz. Mégiscsak május 18-áig nagyon kétesélyes volt az, hogy hova halad, milyen irányba halad ez az ország. És hát ugyan túl sok nem derült ki arról, hogy ezek a jelöltek mégis milyen irányt szeretnének venni, akár gazdasági szempontból is, és milyen irányba szeretnék vinni ezt az országot. De azért néhány dolog csak felsejlett. Ugye Giorgio Simeone esetében voltak 35 000 eurós lakásfelajánlások, voltak elképzelései arról, hogy hogyan szeretné szűkíteni az államot. Te hogy látod közgazdászként, mire adott volna, vagy mire nem adott volna megoldást az a fajta gazdaságpolitika, amit Giorgio Simeone tálalt az ő potenciális választóinak?
Én persze is gondoltam komolyan, hogy azok az üzenetek, amiket Giorgio Simeone megfogalmaz, azok komolyan vehető üzenetek lehetnének. Később ő maga is bevallotta egy interjúban, hogy a 35 000 eurós házak azt politikai marketingnek nevezte, holott a fogalmat valószínűleg nem használta helyesen, de azt arra célzott, vagy azt arra utalt, hogy gyakorlatilag ez egy hazugság volt, amivel a pártjára fel lehetett hívni a figyelmet. És körülbelül az egyéb gazdasági megnyilvánulásai, vagy elképzelései, ígéretei, azok annyira komolyan vehetőek voltak, mint amennyire komolyan vehető volt a 35 000 eurós házaknak az ígérete. Mondok csak egy példát, ő a gazdasági elképzelése az volt, hogy karcsúsítani kell az államot. Ami alapvetően nem is biztos, hogy rossz elképzelés bizonyos körülmények között, nagyon sok feltétellel és nagyon sok nüanszal, de ő azt mondta, hogy 500 ezerre akarja csökkenteni a közalkalmazottaknak a számát, nagyjából kicsit kevesebb, mint 1,3 millió közalkalmazott van. Azt is mondta, hogy az oktatásból, a belügyből, ugye a rendőrség, csendőrség, stb. Katonasságon nem akar kirúgni embereket, az egészségügyből sem, és hogyha összeadtuk azokat a kategóriákat, ahonnan ő nem kíván leépítéseket végrehajtani, és kivontuk ezeket az közel 1,3 millióból, akkor nem volt 500 ezer, akit leépítettek. Tehát, hogy az egy mondatban elhangzott ígéretei sem adták ki a mateket, úgyhogy azt gondolom, hogy innentől arrafele nem igazán lehetett komolyan venni az ígéreteket. Az előző kampányban az is volt, hogy majd csökkenteni fogja a hiteleknek a kamatát, mint hogyha az egy elnöki döntéssel csökkenthető lenne. Szóval én azt gondolom, hogy ezek olyan szinten komolytalan ígéretek voltak, vagy kampányszlógenek, vagy csak simán nevezzük őket hazugságoknak, amelyeket azért sem érdemes különösebb gazdaságig elemezni, mert a kimondója sem hiszem, hogy ezeket akár egy percig is komolyan gondolta volna.
Azért, hogyha eljátszadozunk egy olyan forgatókönyvvel, hogy vasárnap mégiscsak George Simion nyeri meg ezt a választást, egyébként te mire számítottál, hogy ez gazdaságilag mit fog jelenteni majd Romániára nézve?
Nekem két szenárium volt arra az esetre vonatkozóan, hogyha Simion nyeri meg a választást. Egy rossz és egy nagyon rossz szenárióról beszélünk. Ugye a nagyon rossz szenárió az az, hogyha ő ezeket a kijelentéseit, ezeket nem finomítja hozzá a gazdasági realitáshoz és valósághoz. Ha valóban Georgescu-t nevezi ki, és valamilyen formában össze is jön, hogy miniszterelnök legyen, vagy ha előrehozott választás, ezek mind a tragikus és szörnyű szenáriók. Abban az esetben a román gazdaság az már most is meg van roppanva, de még hogy éppen egy szent lélek talán tartja valamennyire, ez teljes mértékben összeomlott volna. Na most tudni kell azt, hogy egy államháztartás az másképp omlik össze, mint egy vállalat. A vállalatoknál a csődnek a következménye lehet a felszámolás, és eltörlik a föld felszínéről a vállalatot, és akik ott dolgoztak, azok elmennek máshol és keresnek máshol munkát, vagy éppen munkanélküliek lesznek. Na most egy államcsőd az soha nem így néz ki, mert az államcsőd után is az emberek azok kell, hogy funkcionáljanak, iskolába kell járni, ugye orvoshoz el kell menni, tehát ilyen értelemben egy államcsőd az másképp néz ki, de mindenféleképpen az államcsőd lett volna az, amivel szembenézünk, vagy nagyon közel lettünk volna ahhoz a pillanathoz, hogy az állam fizetésképtelen legyen, ami azt jelenti, hogy késnek a nyugdíjak, késnek az állami alkalmazottak fizetései, gyakorlatilag az állam nem tudja finanszírozni a tevékenységét. Ez lett volna a legrosszabb szenárió, aminek az elég nagy valószínűsége volt. A kevésbé rossz szenárió, de még mindig a nagyon rossz szenárió Simion győzelme esetében, az pedig az, amit sokszor látunk már Európában máshol is, hogy ezek a szélsőséges, radikális jelöltek, amikor hatalomra kerülnek, azért megszelídülnek. És hogy 180, nem is 180, de jelentős fordulatot vesz az a retorika, az a gazdasági elképzelés, amit ők a kampányban hirdettek. Láttuk ezt Meloninál is, hogy ha nem is egy szelíd kis cicává változott, de mindenféleképpen azért sokkal kevésbé radikális, és sokkal inkább hajlandó működtetni azt a gazdaságot azokkal a törvényszerűségekkel, amilyen törvényszerűségeket nem lehet megkerülni egy ország társadalmi és gazdasági működtetése terén. Így is nagyon negatív lett volna, mert a külföld, ahonnan Romániát finanszírozzuk, az semmiképpen sem vette volna jó néven ezt a Románia irányváltását, tehát így is nagyon komoly nehézségekkel nézett volna szembe Románia gazdasága, és ezáltal mindnyájunk, tehát hogy a Románia gazdasága, amilyen nehézségekkel szembenéz, azokkal a magunk során mi is szembenézünk, érezve ezt a pénztárcánkont és a jólétünkön. De hogy volt egy ilyen a nagyon rosszhoz képest kicsivel jobb szenárió, hogy talán akkor megszelidül és egy ilyen Meloni fordulatot vesz Simion, de szerencsére a három szenárió közül a legjobb szenárió következett be.
És hát azért azt mégiscsak megéreztük, hogy George Simion bejutott a második fordulóba, ráadásul első helyen jutott be a második fordulóba, ugye másnapra a lejnek az értéke az így elzuhant. Hogy egy kicsit, hogyha így vázolnád, hogy mi ez a folyamat, úgy pontosan esetleg azok számára, akik nem feltétlenül értik, hogy ilyenkor mi is történik, és hogy milyen kapcsolatban van egy országnak a politikai változásai a gazdasági helyzetével, és az, hogy ez mondjuk világszinten hogyan befolyásolódik, és hogy állunk most, vagy hogy ebből így ki tudunk-e lépni. Én ma néztem a tegnapi adatok szerint, még továbbra is 5 lej fölött van az euró, hogyha jól láttam, de most már így csökken. Te mikor várod, hogy visszakerül a ez alá a lélektani határ, ötlejes határ alá.
Akkor szétszedem a kérdéseket, ha megengeded, ugye azzal, hogy jutottunk ide, vagy hogy miért következett ez be, és ugye a lejárfolyam az, ami nagyon látható, de nagyon sok más folyamat is történt az első forduló után, már az eltörölt első forduló után is, de az újrajátszott első forduló után is, nyilván ezek közül a legláthatóbb ugye az eurolej árfolyam. Beszéljünk akkor erről, és aztán ha lesz idő, akkor a többi változásról is. Miért történik ez? Ugye ez egy nagyon jogos kérdés, és nagyon sokan látom, hogy felteszik kommentekben is, hogy persze ez megint valami összeesküvés, hogy ez azért van, hogy akkor az embereket mórásra tanítsák, és elérjék azt, hogy akkor az európai jelöltre, a mainstreamre szavazzon, az a mainstreamre, ami tönkretett, tehát elég sok ilyen kommentet, meg kocsmai beszélgetést, meg utcai beszélgetést hallhatunk, de ez tényleg összeesküvés, mert hogy ez egy valódi gazdasági következménye mindannak, ami történt. Hogy el tudjuk képzelni, Románia világszinten egy relatív kicsi és nagyon nyitott gazdaság. Románia az, hogy nyitott gazdaság, az alatt azt értjük, hogy jelentős kereskedelme van a külfölddel. És nem csak kereskedelme van a külfölddel, hanem rengeteg kapcsolata van a külfölddel. Láthattuk azt is, hogy a kormányzat annak reményében, hogy majd a túlköltekezéssel és az osztogatással választást lehet nyerni, utólag csalódtak ebben az elképzelésben, jelentősen túlköltekezett. Nagyon egyszerűen ez azt jelentette, és azt jelenti máig, hogy az állami bevételek azok jelentősen kisebbek, mint az állami kiadások. Ugye ezt a GDP arányában mérjük, hogy egy évben mekkora a költségvetésnek a hiánya, ez meghaladta 9%-ot, de ez egy külső mutatószámhoz méri, szerintem sokkal jobban mutatja ugye azoknak, akik nem közgazdászok, hogy mennyivel költ többet az állam a bevételeihez képest. 100 lej bevétele van az államnak egy időszakban, egy évben, egy hónapban, bármi, akkor abból a 100 lejből nagyjából 120 lejt költ el. Tehát 20%-kal költekezik túl a bevételeihez képest. Na most, mint egy háztartásban is, egy családi háztartásban, költhetünk többet, mint amennyit keresünk, de ezt csak egyféleképpen tehetjük meg, hogyha kölcsön kérünk. Vagy ajándékba kapunk, mondjuk egy háztartásnál ez lehetséges, az állam nem kap ajándékba semmit. Tehát kölcsön kell kérnie, és honnan kér kölcsön? Ez egy hatalmas finanszírozási igényt jelent, belföldön nincsen annyi erre felhasználható megtakarítás, tehát alapvetően külföldről kér kölcsön. Tehát ilyen értelemben az állam apparátus működése az ki van szolgáltatva annak, hogy a külföldi hitelezők, ezek bankoktól kezdve nyugdíj alapokig és mindenféle egyéb befektetési alapokig, akik megveszik a román állam kötvényeket a hozamért cserébe. Na most mindenki úgy gondolkozik arról, hogy minél kockázatosabb az, akinek hitelt adunk, annál nagyobb kamatot várunk el. Románia egyre kockázatosabb lett, ezért Románia egy magasabb kamatért tudott csak kölcsönöket felvenni. Kölcsönök, amire még egyszer szüksége volt azért, hogy kifizessék az orvosokat, a tanárokat, a rendőröket, a csendőröket, és fenntartsák a rendszer működését. Na most, hogyha egy ilyen negatív fordulat történik, egy amúgy is elég rossz helyzetben levő gazdaságnál, akkor a külföld alapvetően az megijed, és azt mondja, hogy hát nem bízom ebben az országban, nem bízom abban, hogy vissza fogják adni a pénzemet, tehát nem adok kölcsön, vagy még sokkal drágábban adok kölcsön. Ez az egyik. A másik a vállalatok, akik szintén itt vannak Romániában, tehát azt ne felejtsük el, hogy Románia ipari termeléségnek a jelentős része külföldi vállalatok által történik, külföldre megyünk nyaralni, külföldi utazásirodáktól vásárolunk, Amazonról, tehát hogy rengeteg féleképpen kapcsolódunk a külföldhöz, ami önmagában nem föltétlenül baj. Na most ugye ez a külföld, ez megijed, és azt mondja, hogy hát oké, a romániai vállalatokból én a tőkét kivonom, mert Simeon arról is beszélt, hogy a bizonyos vállalatokat államosítani kell. Ezt nyilván senki nem akarja, tehát ugye megtörtént az, hogy a vállalatok a saját tőkéjüket elkezdték kivonni Romániából. Értem szerint ez is hatással van a lejnek az árfolyamára. És megtörtént ezzel párhuzamosan az is, hogy a háztartások, a családok, akinek lejes megtakarítása volt, elég sokan voltak ilyenek, azok elmentek és beváltották a lejt euróba, vagy svájci frankba, vagy dollárba, vagy bármibe. Szerintem, hogy nem bízom a lejbe, hogyha így romlik a lej, akkor én nem vagyok hajlandó a megtakarításomat lejbe tartani, ezért eladom a lejt és veszek eurót, veszek svájci frankot, veszek dollárt, aranyat, bitcoint, bármit. Tehát, hogyha valamit el akarunk adni, és mindenki valamit eladni akar, annak értelemszerűen az értéke az gyengül, ez történt a lejjel is. Tehát, hogy ezek a nagyon egyszerű piaci folyamatok okán történt meg a lejnek a gyengülése, és hogyha nem lett volna a nemzeti banki beavatkozás, 3 nap alatt talán 3 milliárd euróval csökkent a nemzeti banknak a...
Én 6-ot olvastam.
A, aztán később aztán az már a negyedik, ötödik napon jó, volt, okay. De hogy összesen már 9-nél tartunk amúgy, de okay. 3 nap alatt talán 3 milliárd euróval csökkent a Nemzeti Banknak a devizatartaléka. Még rosszabb lett volna az árfolyam, hogyha a Nemzeti Bank nem szól közbe, és nem ellentétes tranzakciókkal lép fel a piacon. A Nemzeti Bank azt csinálta, hogy miközben neki lejt adott el, ő lejt vásárolt, hogy kiegyensúlyozza valamennyire ezt az árfolyamot. Tehát ez a jelenség, amit kérdezel, ez az érzelmeknek és a gazdasági racionalitás keverékének a következménye. Annak a következménye, hogy a vállalatok a tőkéjüket elkezdték kivonni, ez már az eltörölt első forduló után is látszott, illetve a háztartások a lejes megtakarításaikat elkezdték euróra váltani, cégek is csináltak ilyent, ennek ez a következménye. A kérdésed második része pedig arra vonatkozott, hogy most egy kicsit megnyugodtak a piacok, és hogy azt is látjuk, hogy akkor az lej az erősödik vissza, azaz közeledik megint ugye a korábbi árfolyamához. És hogy mikor fog öt lej alá visszamenni, ez volt a kérdésed, én azt gondolom, hogy nem fog. A lej az amúgy is egy kicsit túlértékelve volt, úgyhogy valahol most van annál valós értékénél. És nincs is különösebb jelentősége annak, hogy most 4,99 vagy 5,01, ahogy te is mondod, egy lélekhaltani határ, ennek gazdasági jelentősége nincsen, most egy század vagy egy ezred, ami az 5 alatt vagy 5 fölött van, ennek gazdasági értelemben jelentősége nincsen, egy pszichológiai határ, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy valahol itt ezen a szinten fog a következő, nyilván függ, hogy mi fog történni a következő hetekben, de a következő periódusban én azt gondolom, hogy legnagyobb valószínűséggel nagyjából ezen a szinten stabilizálódik a lejnek az árfolyama.
Jó, tehát akkor nézzük meg, hogy Nikus Ordán ezzel ellentétben mit ígért a kampánya során, vagy hát legalábbis miről beszélt. Itt, amit én kiemeltem, ide, amit kiemeltünk magunknak, az igazából az volt, hogy ő sokat beszélt az EU-s forrásoknak a kimaxolásáról, amit, hogyha jól tudom, akkor kb. 2023-nál így megálltunk ezeknek a lehívásával. Nyilván itt nagyon sok pénzről van szó, és nagyon sok pénzt is veszítettünk azáltal, hogy igazából nem volt eléggé funkcionális a kormány, a román állam annak érdekében, hogy ezeket a pénzeket lehívja. Na most mennyire reális ez a célkitűzés Nikus Ordán részéről, hogy akkor ezzel mondjuk így javítani lehet bármit is, hova vezet, min segít, mihez tesz hozzá, egyáltalán azokat a nagyon komoly problémákat, amikkel jelenleg szembe kell nézni ebben az országban gazdasági szempontból, az, hogy az EU-s forrásokat jól lehívjuk, mennyire segít?
Nagyon segít, illetve nagyon sokat ront, hogyha ezeket nem hívjuk le. Uh-huh. Még egyszer mondom, hogy a tavalyi költségvetési hiány az a releváns az európai mérés szerint, ugye az ESO standard szerint 9% fölött volt, ez hatalmas. Még egyszer 100 lejbevételre 120-at költöttünk, és ebben a 100 lejbevételbe, amiből 120-at költöttünk, ebben benne vannak az Európai Uniós források is. Úgyhogy, hogyha ezek nem jönnek, akkor ez az arány, ez a 100-ból 120-at költünk, ez átváltozik 100-ból 125-öt vagy 127-et költünk le, ami teljes mértékben fenntarthatatlan. Megjegyzem, ez is fenntarthatatlan, amit most csinálunk, tehát hogy ebben valamilyen konszolidációra lesz mindenféleképpen szükség. Úgyhogy Nikus Ordán azt nagyon helyesen látta, hogy gyakorlatilag Románia Európai Uniós források nélkül teljes mértékben ki van véreztetve és nem funkcionális. Úgyhogy ebben mindenféleképpen valami erőrelépésre van szükség, hogy azokat a forrásokat, amiket a 2025-ös költségvetési tervben is rögzítettek, azokat valóban képesek legyünk lehívni, és a 25-ös költségvetési tervben is ambiciós célok vannak arra vonatkozóan megfogalmazva, hogy mennyi Európai Uniós forrást tudunk lehívni.
Mi volt, beszéltem, ő még volt bármi más kezdeményezés vagy elképzelés az ő programjában arra vonatkozólag, hogy például ezt a költségvetés deficitet hogyan szeretné csökkenteni? Ugye van elvileg egy tervünk, egy 7 éves tervünk, amit az Európai Bizottság is jóvá hagyott, annak érdekében, hogy ennyi idő alatt csökkentsük ezt a hiányt. Erre nagyon büszke volt a még jelenlegi pénzügyminiszter, Táncos Barna, hogy akkor ezt a tervet, ezt kibulizták, és a bizottság ezt elfogadta. Te hogy látod, jelen helyzetben mennyire kivitelezhető ez az elképzelés? Eljutunk-e oda, hogy 7 év múlva ne ez a 9%-os hiány legyen?
Jó, azzal kezdeném akkor ezt a kérdést, és meg fogod látni, miért kezdem ezzel, hogy én azt gondolom, hogy Táncos Barna egy egészen korrekt szakmai munkát végzett, és hogy valami olyan kiszámíthatóságot hozott a pénzügyminisztériumban, ami nem volt, de... és akkor itt jön a de, az a 7 éves költségcsökkentési terv, amit az Európai Bizottság elfogadott, az nem csak azt gondolom, hogy jelen pillanatban abban a formában nagyon nehezen, vagy nem megvalósítható, hanem maga az a tervet is én olvastam, hogy számszerű hibák vannak benne. Uh-huh. Tehát, hogyha ott is ugyanek kicsit az van, mint az előbb említett Simeone ígéretében az 500 000 alkalmazott kirúgásával, hogy nem jön ki a matek. Na ebben a költségcsökkentési tervben is az van, hogy hogyha bizonyos táblatokban a sorokat és oszlopokat összeadjuk, akkor az nem adja ki a totált, tehát hogy ilyen szinten hogy mondjam, egy hirtelen összerakott terv. Inkább az azt mutatta az Európai Bizottságnak is, azt gondolom, hogy elköteleződik a román kormány, az a román kormány, aztán meglátjuk, hogy melyik román kormány fogja ezt majd végrehajtani, arra vonatkozóan, hogy ezt a deficitet csökkenteni kell. Megértették, és azt gondolom, hogy a Táncos Barta vezette pénzügyminisztérium is megértette, illetve el tudta valamennyire fogadtatni a kormányfővel, hogy ez ilyen módon fenntarthatatlan, és elindult valamilyen elképzelés, valamilyen konszolidációs folyamat arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk rendbe rakni a költségvetést. Kérdés, hogy ezt majd ki fogja véghez vinni. Nem tartom kizártnak, hogy megmarad ő pénzügyminiszternek, mert hogy ez egy nagyon nehéz időszak lesz, és egy nagyon hálátlan feladat lesz. Uh-huh. Az, aki ezt végigcsinálja, az lehetséges, hogy úgy fog majd bevonulni a történelembe, ha jól csinálja legalábbis, mint ahogy Bokros Lajos vonult be a magyar történelembe, hogy alapvetően, amit ő gazdaságilag csinált, az az volt, hogy rendbe rakta az államháztartásnak a kilátástalan helyzetét, de nyilván ez elég sok fájdalmas megszorítással is járt, és ezért ő egy mumusként vonult be a történelembe, nem tudom, hogy ki fog jelentkezni arra, hogy a romániai Bokros Lajosként vonjon be a történelemre, mert ilyen helyzetben vagyunk most, egy ilyen típusú, nagyon masszív, nagyon jelentős költségvetési konszolidációra van szükség, amit mondjunk ki, megszorításokat is jelent.
Uh-huh. Tehát ugye az elmúlt fél éves periódusban eléggé láthatóan arra próbált rámenni ez a kormány, ami mondjuk decembertől mostanáig így irányította az országot, hogy akkor azért ezek a megszorítások ne legyenek érezhetőek, vagy legalábbis ugye nem volt jövedelemadó emelés, nem volt áfa emelés, tehát azok annak ellenére, hogy azért éreztük magunk körül, hogy minden egyre drágább, meg azért változások vannak, de hogy ennyire konkrétan nem szorítottak meg bennünket. Most számítasz arra, hogy ezután ez fog következni, vagy hogy kénytelenek lesznek hozzányúlni az adókhoz és az ilyen-olyan...
Én egy dolgon nem értettem egyet, vagyis lehet, hogy több mindennel, de hogy gazdaság értelemben Nikus Ordana valamelyik műsorvezető megígértette, és ő ezt megígérte és aláírta egy fehér papírra, hogy nem emel áfát. Én azt gondolom, hogy az a deficit csökkentési terv az áfán is nélkül nem tud megvalósulni. Ez egy olyan ígéret volt, amit szerintem nem fog tudni megtartani. Nem is csak rajta áll. Igen, ez a kártyavár, amit építettünk 2019 óta. Mindenki azt mondja, ez egy zárója. Mindenki azt mondja, hogy hát a román gazdaság azért van most rossz helyzetben, mert kezdődött a COVID, a háború, a nem tudom. És hogy akkor ezeknek az utózöngéit érezzük, és hogy ezek az ilyen egyszeri és nagyon nem hétköznapi jelenségek miatt jutottunk oda, hova jutottunk gazdaságilag, de ez de facto nem igaz. 2019-ben még nem volt Covid, még nem volt háború, azok a békeidők voltak, ahol semmi ok nem volt úgymond túlköltekezésre. A 2019-es költségvetés is már jelentős hiányjal zárt, és erre még csak igazából rátette a Covid és a háború. Tehát nem lehet azt a felelőtlen gazdálkodást a Covidra meg a háborúra fogni, ami itt történt. És igen, ahhoz, hogy ezt rendbe tegyük, ezt a hatalmas túlköltekezést, ahhoz az szükséges és elkerülhetetlen, hogy adókat emeljünk. Most ennek két módja van. Az egyik módja az, amelyik a kevésbé szerencsés, hogy egy olyan kormány jön, amelyiknek nincsenek pontos gazdasági ismeretei, elképzelései, és akkor, amit az eddigi kormányok csináltak, hogy az adórendszernek a paramétereit elkezdik változtatni, nincs elég pénz, emeljük az áfát X-re, nincs elég pénz, emeljük az SZI-át Y-ra, emeljünk meg bizonyos adókulcsokat, ezeket ilyen parametrikus reformoknak is nevezhetjük. Ha más nem, akkor erre szükség van, de ami a kívánatos lenne, az az adórendszernek egy paradigmatikus reformja, ha úgy tetszik, ahol nem csak a paramétereket változtatjuk meg, és az adókulcsokat emeljük, hanem az egész adórendszert nulláról újra gondoljuk, de egy újra gondolt adórendszerben is magasabb adókra van szükség, hogy ezt a kiadást Románia fedezni tudja, hogy ki tudjuk fizetni a nyugdíjakat, ki tudjuk fizetni az állami alkalmazottak fizetését, ki tudjuk fizetni az államnak azon költségeit, ami nem csak fizetések, mert egyéb közszolgáltatások is, amiket biztosít. Sajnos nincsen olyan csodálatos megoldás, hogy adóemelés nélkül ezt meg lehet csinálni, aki ezt mondja, az vagy nem ért hozzá, vagy hazudik.
És szerintem most itt jön a nagyon nagy kihívás az elkövetkezendő periódusnak, hiszen ugye egyik oldalon ott van ez az óriási nagy államháztartási hiány, de a másik ott van oldalon pedig ott vagyunk, hogy ugye május 18-án eldőlt az, hogy akkor nem ugrunk fejest egy ilyen fasiszta rendszerbe. Viszont azok az elégedetlenségek, az a csomó hiányérzet, ami abban az 5 millió szavazóban felgyűlt, aki Giorgio Simeonra szavazott május 18-án, ők nem fognak eltűnni. Azok a problémák, amik kiváltották azt, hogy a szélsőjobboldal ilyen mértékben meg tudott erősödni Romániában, ezek a problémák nem fognak eltűnni, csak azért, mert most kicsit felszusszanunk, hogy akkor Nikus Ordán megnyerte ezt a választást. És hát ugye azt látjuk, hogy óriási különbségek, regionális különbségek vannak falu és város között. Egyre inkább szakadnak le nagyon széles rétegek a középosztálytól. Nagyon sokan élnek mély szegénységbe. Még mindig vannak iskolák ebben az országban, aminek az udvarán fa-vécé van. És most csak a nagyon ilyen marginális részét emeltem ki annak, hogy milyen problémák vannak az oktatási rendszerrel. Tehát ugye mindenki azt mondja, elemzők, civilek, bárki, hogy valójában ez most egy 5 éves kegyelmi idő nekünk, ami alatt, ha nem történnek nagyon komoly változások, és ezekben a változásokban akarva akaratlanul nyilván gazdasági változások is bele kell tartozzanak, akkor valójában csak 5 évvel késleltettük azt, ami most bekövetkezhetett volna 18-án. Úgyhogy akkor szerintem valóban innen próbáljuk meg felfejteni, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy szerinted hogyan lehet kvázi ezt a két szerintem nagyon fontos dolgot, nyilván kérdés, hogy vinni fogják-e a másodikat, és nem csak koncentrálnak az államháztartási hiány csökkentésére. De hogyan lehet ezt a kettőt egyszerre vinni? És akkor itt hozok ilyen konkrét dolgokat, például ami ugye komoly gondot okoz, lakhatási válság, az, hogy az emberek alapvetően azt érezzék, hogy jól élnek ebben az országban.
Fú, nagyon sok mindent mondtál, és sok mindenben igazad van. Akkor kezdjük azzal szerintem, hogy elmondjuk ez a kontextus szempontjából nagyon fontos, hogy minden gazdasági mutató tekintetében Románia az elmúlt 10 évben, de hogyha úgy tetszik a rendszerváltás óta az elmúlt 35-6 évben hatalmas felzárkózást tudott mutatni. Ha azt nézzük, hogy a jólétünk az hogyan változott, és nyilván ezek átlagos mutatók, ennek a veszélyről is mindjárt beszélek, akkor azt látjuk, hogy a felzárkózás az a legnagyobb ütemű volt Romániában a posztkommunista országok közül. Gondoljunk bele, hogy 20 évvel ezelőtt mekkora jóléti különbség volt Románia és Magyarország között, amikor az ember Romániából átment Magyarországra, akkor úgy éreztem, mintha a Kánoánban lenne. Ma már ez nem látszik. Nem azért, mert Magyarország lemaradt, hanem azért, mert Románia gyorsabban fejlődött. Tehát Lengyelország és Magyarország szintjén vannak ugye azok a makro átlagos jóléti mutatók, amikkel össze tudjuk hasonlítani az országok jólétét. Tehát ha objektíven nézzük ezeket a dolgokat, de a politika nem az objektivitásról szól, ha objektíven nézzük ezeket a dolgokat...
Meg az emberek sem objektíven.
Meg az embereknek is a percepcióik erősebbek, mint az objektív érzékelésük, ha van ilyen. Akkor azt látjuk, hogy a jóléte mindenkinek, a legszegényebbeknek is javult. Na most a probléma az ezzel az, hogy, és erre is utaltál, hogy ezek az átlagos mutatók, ezek önmagukban kevéssé beszédesek. Mert ugye azt a példát szoktam mondani így legegyszerűbben, hogyha itt ülünk most ketten, és neked a jövedelmet havonta 9999 lej, az enyém 1 lej, akkor az átlagos jövedelem, ugye ebben a kis társadalomban, amiben ketten vagyunk, abban 5000 lej, de lehet egy másik társadalom, ahol két ember van, aki mind a kettő 5000 lejt keres, átlag tekintetében a két társadalom az annak az átlaga ugyanaz, mégis mennyire különbözik az a két társadalom, ahol két ember 5000-et keres, és ahol két ember van is 1 lejt versus 9999 lejt keres. Na egy kicsit ebben kell a problémát keresni Romániában is, hogy ezek a társadalmi különbségek, noha nem nőttek, mindenki azt mondja, nőnek a társadalmi különbségek, nem nőttek de facto ezek a társadalmi különbségek, csak megvannak azok, amilyen társadalmi különbségek eddig is megvoltak, és ez mindenféleképpen problémát jelent. Mert arra reagálunk, azt gondolom, de ez bízom majd a szociológusokra, meg a pszichológusokra, meg ütém kire, de hogy arra reagálunk, én azt gondolom, hogy a szomszédnak jobb. Nem azt vesszük figyelembe, hogy nézd, nekem is jobb, hanem azt nézd, hogy nekem ennyivel jobb, a szomszédnak meg ennyivel jobb. És akkor én engem ezt fog motiválni, hogy...
Tudod, azért ezt tegyük hozzá, hogy mégiscsak egyenlőtlenül jobb a szomszédnak, mint nekem. Tehát az, hogy ebben a periódusban a gazdagok azok elképesztően még gazdagabbak és gazdagabbak lesznek, és igazából a szegények azok egyre kevésbé tudnak megengedni maguknak dolgokat, az azért szerintem él.
De ez megint nem gondolom. Persze, vannak olyan szegények, akik kevésbé tudnak dolgokat megengedni maguknak, de hogy összességében a társadalomnak az alsó 20%-a kevesebb dolgot tudna megengedni magának ma, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, ez nem igaz, hogyha a számok oldaláról nézzük ezeket a dolgokat. Ez nem azt jelenti, hogy ők jólétben vannak, csak azt jelenti, hogy nem romlott a jólétük, sőt, kismértékben növekedett. Persze szükségesen egy nagyobb mértékű növekedés. Tehát még egyszer mondom, hogy ha számok tekintetében nézzük, bármiféle megoszlást nézünk, akkor azt látjuk, hogy a legrosszabb helyzetben levőknek a helyzete is javult, csak az övéke, hogy te mondod, kicsivel javult, míg a legjobb helyzetben levőknek a helyzete meg egy kicsivel nagyobb mértékben javult. De hogyha 10 évet nézünk, akkor ezek a társadalmi különbségek kis mértékben csökkentek. Tehát, hogy nem növekedtek, csak jobban láthatóak lettek. Jó, mert hogy a szomszéd, hogyha Lamborghinivel jár, akkor engem az látható és nagyon-nagyon zavar, már pedig vannak olyan szomszédok, akik Lamborghinivel járnak, és erre reagálok, és erre reagált ugye a román társadalom. Nagyon sokan mondják azt, hogy ez a neoliberális gazdaságpolitikának a bukása volt. Nem egy neoliberális gazdaságpolitikát folytatott Románia, hanem egy elrontott, egy elhibázott és bután végrehajtott szociálpolitikát folytatott, amit rosszul csinált. Tehát, hogy ez, amit Romániában látunk, szociológusok mondják, meg nagyon sok elemzésben, nem közgazdászok által írott, meg elmondott elemzésekben látom azt, hogy hát a neoliberális gazdaságpolitika, ami Romániát jellemezte, ez most megbukott, ez nem igaz. Romániában egy jelentős, ha úgy tetszik, baloldali szociálpolitika volt, csak egy nagyon rossz formája volt annak. Az osztogatás az mindenkinek történt, és ésszerűtlenül történt ez az osztogatás. Ennek iszük meg a levét, és nem az elvontott neoliberális gazdaságpolitikának. Én azt gondolom, hogyha valóban egy neoliberális gazdaságpolitikát hajtottak volna végre, ami tényleg az, nem azt mondom, hogy ez a kárnál lett volna, de kevesebb lettne a társadalmi felháborodás, mint ebben a kizárólag csak pártpolitikai logikát követő osztogatásban.
De szerinted az nevezhető, tehát hogy csak az alapján, hogy mondjuk nyugdíjakat emelnek, és a közalkalmazottaknak a fizetéseit nevelik, ez alapján mondhatjuk azt, hogy ez egy szociálpolitika volt?
Azért,
hogyha azt nézzük, hogy a... Tehát, hogy, és épp azért kérdem, persze vannak ilyen faktorai, vagy hogy voltak ilyen faktorai, de hogy alapvetően azért az történik, hogy a nagy tőkét akarták kiszolgálni. És hogy ez a fajta politikai klientelizmus, az a rendszer, aminek most neki akartunk ugye menni, és neki mentünk, az pontosan erre épült, hogy az önmagát beágyazott politikai mainstream pártok, ők valójában kiszolgálták a saját klienseiket, a saját oligarcháikat, ők köszönik szépen nagyon jól növekedtek, köszönik szépen gazdagodtak, míg a társadalomnak azért széles réteget, azért mégiscsak 5 millió ember szavazott egy Simeonra, akinek egy bizonyos része külföldön dolgozik, és az majd egy másik kérdés lesz, és behozom mindenképp, beszéljünk a diaszpóráról, és arról, hogy ők hogyan tesznek hozzá a Románia gazdaságához. De hogy azért, mert voltak ilyen szociálpolitikai elemei, mert mondjuk a PSD tudta, meg ugye neki van egy ilyen, ők elvileg ugye szociáldemokraták, hogy akkor részükről erről szól, mert ők egyébként tudták, hogy az ő szavazóbázisuk az a széles rétegű nyugdíjas korosztály, akiket potenciálisan meg lehet vásárolni egy nyugdíjemeléssel. Szóval, hogy én talán egy kicsit ezen így vitatkoznék, hogy ez valóban egy nagyon elrontott, vagy hogy legyen az, hogy egy elrontott, mert ez a fele minden szerintem is amúgy elrontott, mert szarul csinálták, mert kölcsönből osztogattak, és nagyon nagyotlanul, ebben egyetértünk, de az, hogy ne lenne itt neoliberális gazdaságpolitika így egyáltalán.
Most nyilván itt definíciókban mehetünk, hogy mit értünk neoliberális gazdaságpolitikának, de hogy a neoliberális gazdaságpolitika most mindenféle nagyon komoly definíció és tantermi terminus technikusok nélkül igyekszem elmondani, az arról szól, hogy a piacot hagyjuk működni, és hogy a szűkös javak és erőforrások leghatékonyabb elosztását a legtöbb esetben a piac az, ami garantálja. És az államnak a szerepe az csak akkor kell megjelenjen, amikor a piac nem képes hatékonyan elosztani a javakat, vagy akkor, amikor bizonyos rétegeket fel kell menni. Tehát, hogy ehhez képest meg azért nem pont, és nem mondhatjuk el azt, hogy ez egy neoliberális gazdaságpolitika volt, vagy hogyha annak tervezték, akkor meg nagyon rossz volt, mert a piacot nagyon sok helyen, ahol azt gondolom, hogy kellett volna hagyják működni, ott nem hagyták működni. És mondok egy példát, jó, hogy ezt egy kicsit érzékelhetőbbé tegyük. Én magam, és ezt mindig elmondom, mert ugye ez a hallgatóknak, nézőknek, stb. Nagyon fontos, mindenkinek van egy bias-a, az, ahogyan a világot szemléli, egy saját értékrendje, vagy értékítélete bizonyos dolgokról, és ezek meg még egyszer meghatározzák azt, ahogyan gondolkodunk a világról. Én egy piacpárti közgazdász vagyok alapvetően, ami persze nem zárja ki, sőt, azt, hogy nem zárja ki azt, hogy legyen a társadalomban újraelosztás. A piacpártiság és az újraelosztás az egymással nincsen ellentétben, abban a szemléletben, abban a közgazdasági neoklasszikus szemléletben, amit én képviselek. Mondok még egyszer egy példát, hogy ne menjünk egy makro előadás irányába, hogy ugye a gázárak azok nagyon nagy mértékben megemelkedtek, és azt mondta a kormány, hogy hát ez fenntarthatatlan, az emberek nem tudják kifizetni a gázszámlájukat, az emberek nem fagyhatnak meg. És hogyan léptek közbe? Azok a gázárak, amelyek elszálltak, az egy piaci okokból, piaci következményekként szálltak el, ha úgy tetszik, hogy elszálltak, emelkedtek meg. Jó? És akkor a megoldás a kormánynak az volt, hogy akkor maximalizáljuk a gázárakat, beleszólunk a piaci folyamatokba, és akkor nem lehet ennél drágábban értékesíteni a gáz bizonyos kategóriák. És ez egy nagyon rossz megoldás. Ez minden csak nem egy neoliberális vagy piacpárti megoldás, ez egy nagyon erős intervenció a piacba. Ezt meg lehet oldani úgy, hogy közben a gazdaságot sem bántjuk, és odafigyelünk a társadalmi különbségekre is, meg valamilyen szociális érzékenységgel is. Ezt technikailag úgy kéne megoldani, én azt gondolom, hogy az árakat ma nem szólunk bele, a nyugdíjas lássa, hogy az a gáz, amit ki kell fizessen, az nagyobb, mint a nyugdíja, ha úgy van. Tehát, hogy látnia kell a számokat, mert a számok azok üzennek valamit, és persze a nyugdíjasnak, aki nem tudja a gázszámát kifizetni, nem szabad megfagyni hagyni, hanem annak a nyugdíjasnak kell adni gázár támogatást. Tehát ő kell lássa, hogy az, amit ő ki kell fizessen, annak mennyi a valódi értéke. Ha nem tudja kifizetni, nem szabad hagyjuk, hogy megfagyjon, hanem akkor kell adni neki egy támogatást, és csak annak, akinek szüksége van rá, hogy azt a gázszámát ki tudja fizetni. Valami ilyen gazdasági modell az, ami hosszú távon a társadalmi jólétet növeli. Ehhez képest az történik, hogy gyakorlatilag az is gázár támogatást kap valamilyen formában, aki az olimpiai medencéjét fűti azzal a gázzal a házának a kertjében. Tehát, hogy erről beszélek, amikor azt mondom, hogy ez nem egy neoliberális gazdaságpolitika volt, amit Románia folytatott, tehát ez egy rossz gazdaságpolitika volt. Ez a gazdaságpolitika, ez leginkább a pártpolitikai érdekeket szolgáló osztogatásról szólt, amit nem nevezhetünk sem kifejezetten baloldali társadalom politikának, de nem is nevezhetünk semmiképpen sem neoliberális gazdaságpolitikának. Ez egy pártpolitikai logikával működtetett államháztartás volt, amit aztán végén senki sem lett boldog.
Azért mondjuk ezt még hozzátenném azt, mármint ahhoz, hogy azért mégiscsak voltak ilyen neoliberális jellegei ennek a gazdaságpolitikának, hogy azért a tavalyi parlamenti választások előtt, hogyha mondjuk megnézzük a Nemzeti Liberális Párt, vagy akár az USZRÉ programját, nagyon sok ilyen szűkítő, államszűkítő intézkedést szerettek volna ők bevezetni, aminek pont az volt a célja, hogy a lehető legtöbb területről vonuljon ki az állam, és ott pedig a privát szféra nyerjen teret. De hogy ilyen téren működjön akkor az oktatási rendszer, az egészségügyi ellátás, ami eleve azt feltételezné, hogy ha a piacot oda beengedjük, akkor azt már csak egy bizonyos réteg fogja tudni megengedni magának. Tehát, hogy ilyen tekintetben még továbbra is tartom, hogy azért nagyon megvoltak ezek, és vannak, tehát hogy azért továbbra is vannak, és jelenleg is vannak olyan egészségügyi szolgáltatások, amiknek túlnyomó százaléka kizárólag privát szférában elérhető, tehát magánklinikákat kell a betegeknek megfizetni ahhoz, hogy bizonyos vizsgálatokat elvégezzenek, mert ezeket már állami helyeken minimális számban végzik el. És hogy ez a fajta rendszer, de nem akarom aztán ennyire elvinni, de hogy ugye ezek a közszolgáltatások, amelyeknek a nagy része ugye óvodai szolgáltatást, bölcsődei szolgáltatást, egészségügyet, tanügyet jelent. Az, hogy ezeknek nagyon nagy mértéke hiányzik, vagy hiányos, elképesztő terheket ró például a női társadalomra. Na de ez már egy másik téma, nem akarom idáig elvinni.
Ezt elég is jöttek alapvetően.
Ide szeretném, és ebből a szempontból pedig nagyon nehéz egyébként társadalmi egyenlősítésben gondolkodni, és mondjuk valamennyivel jogosabb elosztásban, újraelosztásban, hogyha ez így tud érvényesülni.
ha már ilyen filozófiai magasságban vagyunk, akkor azt engedd még meg, hogy amikor társadalmi újraosztásról beszélünk, ezt tanítom is, alapvetően két végletben gondolkodunk, ami nem is feltétlenül hiba, a gazdag és a szegényben. És nyilván mindenki valamiféle ítéleteket társít ehhez, de amit meg kell nézni, és azt gondolom, hogy a felelős kormányzatnak szintén ezt meg kell nézni, újraosztásra mindig szükség van, tehát hogy ez tény. De két dolog van. Az egyik az, hogy általában csak újraosztásban gondolkodunk, és általában csak olyan irányú újraosztásban gondolkodunk, hogy a gazdagtól a szegény felé. Két dolog van ezzel, ami ebben azt gondolom, hogy nem elégséges ebben a hozzáállásban. Az egyik az az, hogy, és erre nagyon sok elmélet is van, az úgynevezett Nozicki elmélet az azt mondja, hogy a probléma az a gazdag és a szegény közötti különbség, de a kérdés, hogy a szegény miért szegény. Ha a szegény azért szegény, mert nem voltak ugyan a lehetőségei, mint aki gazdag lett, akkor nem biztos, hogy az újraosztás egyedüliként meg tudja oldani, hanem az esélyek kiegyenlítése az, ami ezt meg tudja oldani. Tehát, hogy az a mentalitás, ami csak arról szól, hogy a problémákat csak azon a felszínen kezeljük, hogy a gazdagoktól átirányítunk jövedelmeket a szegények fele, ez semmit nem fog megoldani, és ez soha nem lesz elégséges, és soha senki ezen nem lesz elégedett. Két dolgot kell csinálni, emellett nyilván ez szükséges, meg kell nézni azt, hogy a szegény az miért szegény, mert ha szegény azért szegény, mert lusta, akkor it's okay. Akkor annak nem biztos, hogy nagyon sokat át kell irányítani, akkor annak csak annyit kell adni, hogy éppen ne haljon éhen. Jó? Mert számít, hogy a szegény miért. Ha szegény azért szegény, mert nem voltak lehetőségei, akkor az egy másik probléma, akkor egyrészt lehetőségeket kell adni, és át is kell irányítani. De az újraosztási politikából, és egyetemből a szociális politikából Romániában, de ma inkább Európában is, meg a világon mindenhol, ez a két másik szemlélet hiányzik, hogy feltegyük azt a kérdést, hogy a gazdag miért gazdag, és a szegény miért szegény. Mert egyáltalán nem mindegy. A másik pedig az, hogy ezeket a társadalmi különbségeket ne csak újraelosztással próbáljuk meg kiegyenlíteni, hanem az újraelosztás mellett a lehetőségeket is próbáljuk meg kiegyenlíteni. Erre sem nagyon vannak próbálkozások. Vagy nagyon kevés, vagy nagyon nagy kudarcot vallanak ezek a próbálkozások.
Így van, ezzel egyébként teljesen egyetértek, és úgy gondolom, hogy az, ami most következik, és ez a periódus pont erről szólt, tehát hogy ez abszolút egy ilyen komplex probléma. Én sem gondolom azt, hogy csak újraelosztással ezt meg lehetne oldani. Mert itt mondtad azt, hogy akkor a hozzáférés lehetősége az, hogy mi milyen iskolákba járhattunk, pontosan. Elképesztően meghatározta azt, hogy ma itt ülhetünk, és nem tudom, nem valahol máshol. És hogy ehhez nincs mindenkinek hozzáférése, és nincs mindenkinek egyenlően hozzáférése. Ezért van az, hogy például egyértelmű, hogy a következő periódusban az egyik dolog, amit nagyon komolyan át kéne gondolni, az például az oktatási rendszer lenne, csak hát ugye ennek hosszú távú hatásai lesznek majd érzékelhetőek. Na de hogyha visszatérünk egy kicsit a jelenben, én azért kíváncsi vagyok arra, hogy szerinted mik azok az első lépések, amiket most az elkövetkezendő években meg lehet tenni gazdasági szempontból, annak érdekében, hogy az emberek egy kicsit elkezdjék azt érezni, vagy egyáltalán lehet-e ilyen lépéseket tenni, hogy akkor itt valami esetleg változott jobb irányba?
Nem tudom, hogy az emberek mire reagálnak tömegeikben, de azt gondolom, az emberek elsősorban a saját jólétüknek a változására, illetve a saját jólétük változásának a percepciójára reagálnak, mint hogy ezt a mostani választásokon is láttuk. Én azt gondolom, hogy elégedetlenség lesz a lakosságban az idei évben, a következő évben. Sok minden azt gondolom, azt remélem, lehet, hogy idealista vagyok, hogy normalizálódni fog. Nagyon sok kampányban hangzott el, akár az RMDSZ-ben is, hogy ugye Nikus Ordán nem egy jó választás, de a kisebb rossz választás, meg ilyesmi. Nekem személyes meggyőződésem, hogy Nikus Ordán nem a kisebb rossz választás, hanem Nikus Ordán a jó választás. Uh-huh. Tehát, hogy és egy olyan irányba viszi el a politikát reményeink szerint, de hát már reménykedtünk Konstantinescu-ig és Johannisig, aztán mindegyikben valamilyen mértékben csalódtunk. Hát, hogyha majd Nikus Orbán nem fogunk csalódni ilyen értelemben, egy olyan irányba viszi el a társadalmat, amilyen irány egy fenntartható fejlődést jelent. Az oktatásra, pontosan, hogy te is mondtad, az oktatásra hangsúlyt fektetni, hogy nem csak a tüneteket kezeljük, és nem ilyen leegyszerűsítő panelekben viszonyulunk a társadalmi és gazdasági kérdéseknek a komplexitásához. Mert ez a leegyszerűsítő hozzáállás volt az, ami ide vezetett, hogy a szélsőségek felerősödtek, uh-huh. hogy fekete van és fehér, hogy gazdag van és szegény, és újraosztunk, vagy nem, tehát, hogy ezek a nüanszok, ezek olyan kérdések, amelyeket, hogy mondjam, meg kell fogalmazni, amilyen kérdéseket fel kell tenni, és amilyen kérdéseknek a befogadására meg a társadalmat fel kell készíteni. Ez meg az oktatáson keresztül működik. Bocsáss meg, csak még egy példát akarok mondani, hogy az egészségügyben is ugye ezt látjuk, említettük az egészségügyet, hogy ott is a tüneteket kezeljük gyakorlatilag csak. Ezt is szoktam mondani, hogy aminek a legnagyobb haszna van az egészségügy az nem a házi orvosi szolgálattal kezdődik, hanem az egészségügy a megelőzéssel kezdődik. És a megelőzésre költünk a legkevesebb pénzt. Miért? Meg a megelőzésre elköltünk 10 millió eurót, annak az eredményét majd 20 év múlva fogjuk látni. 20 év múlva meg más kormányok lesznek, nem érdekli őket. A kormányokat az érdekli, építsünk egy nagy kórházat, mert el tudjuk vágni a szallagot, és az a sok szavazatot tudunk kapni. De hogyha azt a pénzt nem kórházra, hanem mondjuk, vagy annak a pénznek egy részét nem kórházra, hanem megelőzésre költöttünk, vagy akkor lehet, elég lett volna egy kisebb kórházat építeni.
Mondjuk azért nálunk kórházakat se építenek, tegyük azt is
hozzá. Tehát hogy azért építenek, de hogy nyilván nem eleget és nem jól, és itt is ugye ebben is egyetértünk. Tehát, hogy ez a logika kell, hogy ne csak azokat a felbudjanó problémákat próbáljuk meg kezelni és tűzoltani, hanem legyen egy hosszú távú elképzésünk arról, hogy mi hogyan működik, milyen összefüggések vannak, és ne csak a rövid távú politikai haszonszerzésre fókuszáljunk, mert most bebizonyosodott az, hogy az a rövid távú politikai haszonszerzési logika nem működik, ami eddig működött. Ha így se úgy sem működik, akkor meg miért ne fókuszáljunk ugye egy közép vagy hosszú távra? Még egyszer idealista vagyok, hogy azt gondolom, hogy ez valamikor meg tud történni, de Négus Ordán, ha nem is hozza be ezt a szemletet, de garancia egyelőre arra, remélhetőleg, hogy elmozdulunk egy kicsit is ebbe az irányba.
Erre visszakérdezek, hogy ebben biztos vagy a lévén, hogy ő mégiscsak egy államelnök lesz, és a potenciális kormánya az egy jobboldali kormány lesz majd, nyilván nem tudjuk még egyelőre. Egy Penélével, egy Uszérével, egy RMDS-szel, akik mostanáig a kisújjukat sem mozdították, és nem arról voltak híresek, hogy hosszú távú stratégiákban képesek gondolkodni.
Én miért a PSZD az gondolkozott hosszú távú
stratégiákat? Nem azért tehát, mondom, csak hogy...
Vagy a bármilyen más párt. Nem. De még egyszer, ez egy kicsit a demokráciának is az ára, tehát hogy ezzel tisztában kell legyünk, és látunk alternatív példákat, hogy ugye a demokrácia ára az, hogy a 4 évente elmegyünk szavazni, meg megvannak az előnyei, de a hátránya az, hogy az a politikai osztály, hogyha nem elég felelős, és hogyha a társadalom nem elég érett hozzá, akkor ő csak kizárólag 4 éves távban fog gondolkodni, és a 4 éves távonban való gondolkodás hosszú távon társadalmilag nem előnyös. Ehhez kell ugye hozzánevelni a társadalmat, Széchenyi mondja, hogy a nemzet jövője a kiművelt emberfők sokaságában van. És hogy ez valóban így van, mert a nemzet jövője tényleg ettől függ. De hogy miért mondom ezt konkrét példákkal alátámasztva? Hogy Nikus Oddánnak tegnap vagy tanap előtt volt egy ilyen mondata valamelyik interjúban, hogy a mostani kormányból egy minisztert látna szívesen, és megtesz majd mindent, hogy az a miniszter az a következő kormányban is ott legyen, aki a tanügyminiszter, aki kifejezetten egy olyan típusú munkát végzett, és egy olyan szemlélettel állt hozzá ennek a tárcának a megreformálásához, ami egy hosszú távú fejlődési pályára tudja állítani ezt a minisztériumot, és úgy általában a tanügyet. Tehát, hogy már vannak olyan mondatai és megnyilatkozásai, és van rá befolyási hatása és ereje arra, hogy nyilván minden egy alkú, meg egy kompromisszumnak a következménye, de az első kártya, amit letett az asztalra, az volt, hogy azt szeretné, hogy az oktatási minisztériumban ez a kontinuitás ez meglegyen, és az oktatási minisztériumban érlelődő reformok azok valódi, és tényleg az oktatás helyzetét javító reformoknak tűnnek. Nem azért mondom a rektorom, mert sok bajom is van vele, de mint ilyen, az a munka, amit ott végez, ha nem is a legjobb, de szintekkel, évtizedekkel van előrébb ahhoz képest, ami eddig abban a minisztériumban történt.
Jó, éles témaváltást fogok akkor most ide beeszközölni. Ugye ezekben a választásokban nagyon nagy szerepet játszott a diaszpóra. És ugye azt is tudjuk ezekről az emberekről, hogy az általuk Romániába visszaküldött pénz egy komoly összeget jelent Románia gazdasága számára. És itt szerintem két kérdés merül fel. Az egyik a munkaerőnek a kérdése, hogy ezeknek az embereknek a többsége, ugye nagyon meg voltunk lepődve, hogy hát ők miért szavaznak az EU ellen, miközben ott élnek, ott dolgoznak. Ugye ez egy érdekes kérdés, hogy ezek az emberek valóban ott élnek-e, vagy ott güriznek, ott élnek munkás szállón, és ott élnek minimális pénzből azért, hogy ott a többit haza tudják küldeni. Ugye az volt a narratív, hogy ezek az emberek szeretnének hazajönni, George Simeon is erre tett ajánlatot, hogy akkor hazajöhetnének, és itthon dolgozhatnának. Na most az a kérdésem, ez két kérdés lesz, hogy akkor ez Mit jelent valójában gazdaságilag Romániának az, hogy ennyi ember dolgozik külföldön, és ha jól tudom, 3,5 milliárd lejt küldenek haza évente. Ez mit jelent a gazdaságunkra nézve? Célja-e az Romániának, hogy ezeket az embereket itthon tudja alkalmazni? Vagy igazából ennek az országnak jobb az, hogy ez a társadalmi réteg odakint él, és hazaküldi ezt a pénzt?
Ja, nem. Nyilván küld haza pénzt, ez a gazdaság, vagy az államháztartás tengerében, ha nem is egy csepp, de egy vedervíz, tehát hogy nyilván segít, de nem annyira szignifikáns és jelentős. A román társadalomnak és a román gazdaságnak, de még egyszer, hogy a kettőt két különböző szóval illetjük, ez egy technikai dolog, mert amikor gazdaságról társadalomra, amikor társadalomról gazdaságról is beszélünk, lényeg Romániának, akkor hogy egyszerűsítsünk, Romániának sokkal-sokkal jobb lenne, hogyha ezek az emberek itthon dolgoznának. Tehát az, hogy küldenek haza pénzt, tehát ez jobb, mint hogyha nem küldenének, de a legjobb az lenne, hogyha ezek az emberek nem mentek volna el, és nem dolgoznak külföldön, vagy hogyha ezek tényleg visszajönnének. Ugye az a társadalom, amit a rendszerváltás óta építettünk, az abban, és vitatkoztatunk, hogy nem elég, vagy nem jó az újraosztás, de van benne jelentős újraosztás. Gondoljunk csak a nyugdíjrendszerre, jó, ami, és még nagyon sok másról beszéltek, csak ez nagyon érthető, a nyugdíjrendszer az kb. Úgy néz ki, hogy az a nyugdíjjárulék, amit én ma befizetek, abból kapja a nyugdíjjáradékot az, aki ma nyugdíjas. Három pillér van egy másik pillér része, egy nagyon kicsi része annak, amit befizetek, az egy alapba megy, és azt én majd visszakapom, de most nem akarom bonyolítani, egyszerűsítsük azzal, hogy az a pénz, amit én ma nyugdíjjárulékként befizetek, abból kapja az én nagymamám az ő nyugdíját. Amikor én leszek nyugdíjas, akkor én a nyugdíjamat alapvetően abból kéne kapjam, hogy aki majd akkor dolgozik, az befizeti a nyugdíjjárulékot. Na most, ugye egy nagyon negatív demográfiával rendelkezik Románia, tehát ugye ez a reprodukciós ráta is azért alacsony, régiós szinten is alacsony a reprodukciós ráta, de ráadásul a kivándorlás a legnagyobb. Tehát, hogy ezt a társadalmi rendet is beszélünk itt az újraosztás elégségességéről, vagy a baloldaliságról, vagy hogy lehetünk-e még inkább méltányosak társadalmilag, de meg kell értsük azt, hogy az államnak saját pénze nincsen. Tehát, hogy az állam abból tud adni, amit begyűjt, és attól tud begyűjteni, aki dolgozik. Most, hogy egyre kevesebb ember dolgozik, akkor egyre kevesebb bevétel lesz, és egyre kevesebből egyre kevesebbet lehet újraosztani annak az egyre többnek, aki már vagy azért nem dolgozik, mert nem tud, vagy azért nem dolgozik, mert tudna, de elküldtük 63 évesen nyugdíjba, és még 70-es koráig amúgy dolgozhatna. Tehát, hogy ez egy jelentős problémát fog jelenteni, a jövedelmek újraelosztása az nem fogja tudni fenntarthatóvá tenni azt a jóléti szintet, azt a méltányossági szintet, amiben most vagyunk középtávon. És akkor nyilván itt vannak megoldások, akkor mit lehet csinálni? Valahogy el kéne, hogy az emberek hazajöjjenek, vagy legalább a gyerekeik ne menjenek ki. Valahogy el lehet érni azt, hogy növekedjen a reprodukciós ráta, de ezt tudjuk, hogy ezt nem lehet elérni gazdasági ösztönzőkkel. Tehát vannak ilyen programok, hogy akkor Magyarországon is látjuk, ami egy, azt gondolom, egy kiváló program, egy méltányossági program, persze támogassuk a családokat, ez nagyszerű dolog, csak ne várjuk a támogatástól azt, hogy ettől lesznek majd nagyobb családok. Mert nem azért szülnek az emberek gyereket, mert kapnak 5000 eurót. Tehát, hogy ezt a reprodukciós rátát nem tudjuk gazdasági ösztönzőkkel megnövelni, akkor vagy több gyermek fog születni, ami nem fog, jó? Vagy hazajönnek a kivándorlók, akik a diaszporában élnek, akik hát inkább nem fognak, és akkor hogyan tartjuk fent azt a rendszert, amivel most sem vagyunk túlságosan elégedettek, és itt jön a bevándorlás kérdése, ami megint egy nagyon érzékeny téma, vagy, ha az se, akkor a vagyonoknak egy olyan mértékű adóztatása, amitől aztán majd senki nem akar a vagyont felhalmozni, amitől aztán majd a társadalom nem fog előre menni.
De valójában most ugye ez történik, hogy akkor amellett döntöttek a román kormányok, a román állam, hogy akkor azt a munkaerő hiányt, amit a kivándorló román társadalom képez, vagy hagy maga után, azt betömködik bevándorlókkal, különböző kedvezményeket adnak, adókedvezményeket adnak cégeknek azért, hogy alkalmazzák ezeket a munkavállalókat, arról nem is beszélve, hogy minimál bérért, vagy minimális fizetésekért alkalmazzák ezeket az embereket. Tehát valójában egy munkavállalói kizsákmányolás történik. A román társadalomnak egy széles rétegét kizsákmányolják Nyugat-Európában, amikor epret szednek, spárgát szednek, stb. Minimál bérért güriznek, míg a keletről érkező bevándorlókat kizsákmányolja Románia azzal, hogy minimál bérért, vagy ilyen, és hát ugye ki tudja, milyen körülmények között biztosítanak nekik lakhatást, meg egyáltalán létet ebben az országban. Ez ugye azért akkor itt meg gondolom, hogy beszélhetünk egy kicsit arról is, hogy milyen globális rendszerbe illeszkedik bele Románia gazdaságilag, mert hogy ez nem csak Romániától függ, hogy ez így működik.
Nehezen tudok erre válaszolni, tehát hogy megint felmerülnek ezek az ilyen filozófiai kérdések, hogy egy önkéntes tranzakció az mennyiben tud rossz lenni. Ugye senkit nem kényszerítenek arra, hogy mondjuk Dél-Kelet-Ázsiából Romániába jöjjön, ő azért jön ide, mert ez, amit mi itt kizsákmányolásnak nevezünk, ez számára jobb, mint ami ott van. A román állampolgár, aki kimegy Spanyolországba epret szedni, ő azért megy ki önkéntesen Spanyolországba epret szedni, mert
mondjuk
ő
erről
azt
lehet,
gondolja,
hogy vitatkoznának sokan veled, hogy önkéntesen mennek-e
vagy hogy azt gondolja, hogy a tömeg az biztos, hogy a nagyobb része az önkéntesen megy, azt gondolja, hogy neki ott jobb. Hogy most jobb lenne egy olyan világban élni, ahol mindenkinek sokkal jobb lenne? Persze, egyetértek ebben, jobb lenne egy olyan világban élni, ahol mindenkinek sokkal jobb lenne, de ez a világ, amiben élünk, és ezt, hogy mondjam, gazdasági komponensekkel, vagy gazdasági reformokkal, vagy egyebek nem tudjuk megváltoztatni. Tehát, hogy ezt tudomásul kell vennünk, hogy az ember az mindig valamilyen mértékben kizsákmányolódik. A Föld az egy zárt véges rendszer, szűkös erőforrásokkal, és ezeket a szűk erőforrásokat kell egyre többen elosztjuk egymás között. Nincsen olyan csodálatos megoldás, nincsen olyan utopisztikus gazdasági modell, vagy társadalmi modell, ahol mindenki szabad és boldog. Sajnos ezt nem lehet elérni. Ezek a tények, és ennek következménye az, hogy a Sri Lankai azt mondja, hogy eljön Romániában, mert hogyha itt én pizzát szállít ki mínusz 10 fokban a biciklivel, az neki még mindig jobb, mint hogyha Sri Lankán napozna, és ott amúgy nagyon rosszul élne a román, pedig aki kimegy epret szedni, az azért megy ki, mert azt gondolja, hogy neki is a családjának ez jobb.
De közben egyébként szeretne mondjuk itthon munkát vállalni és jól élni, csak ezt nem teheti meg, vagy nem tudja megtenni.
Igen, most az alternatív, nézd meg az alternatív, egyetértek lehet, hogy ez rossz, de mi az alternatíva? Pontosan ezzel logikával jönnek azok, akik úgymond szuverenisták, hogy akkor zárjuk be az országot, akkor nem mennek ki az emberek, nem jönnek be más emberek, és akkor mindenkinek teremtünk munkát. A szocializmusban mindenkinek volt munkája, de ott nagyon
azért
volt
a jó. Azért nem hiszem, hogy csak ez a két véglet létezik.
Hát de nem igazán van, tehát hogy biztos, hogy lehetne, tehát hogyha nem létezne, nem lenne korrupció, hogyha stb., akkor lehet, hogy hajszálnyival jobb lenne ugye az embernek, most már ilyen magasságban mondjuk az embernek a helyzete a világban, de nem a korrupció és nem az elhibázott gazdaságpolitikai döntések azok, ami miatt ez így van, hanem annak a következménye, hogy az erőforrások azok szűkösek, és mi egyre többen vagyunk a Földön. Tehát nincsen olyan csodálatos rendszer, amiben mindenki boldog tudna lenni.
Fú, jól van. Biztos vagyok benne, hogy még tudnék veled vitázni egy darabig, de szerintem rátérnék inkább a végső kérdésemre. Azért kíváncsi vagyok arra, hogy szerinted és te közgazdászként most így egy ilyen helyzetben melyek lennének az első lépések annak érdekében, hogy valahogy ezt a költségvetési hiányt csökkentsük, de mégiscsak egy szociálisabb, egy emberközpontúbb és egy probléma megoldóbb irányt vegyünk fel.
Jó, visszajöttünk a felhőkből akkor a Földre. Jó, és a Földön is Romániában, mert már messzibb voltunk ennél. Ahogy korábban is mondtam, nagyon nehéz helyzetben van, vagy lesz az új kormány, és nagyon nehéz helyzetben lesz a már megszavazott, vagy megválasztott államelnök. Hogy mit kell csinálni, ugye ezt mindig hozzáteszem a korrektség kedvéért, hogy én egy nagyon könnyű helyzetben vagyok, mert itt a műsorodban nagyon könnyű okosnak lenni, a katedránál meg még könnyebb okosnak lenni, és amikor ott vagy, akkor az nyilván nehezebb, de nagyon leegyszerűsítve meg kéne csinálni a költségvetés konszolidációját, és én azt látom, és attól félek, hogy az adóreform az lesz, mert lesz. Az lesz, ahogy korábban is mondtam, hogy bizonyos adókulcsokat felcsavarunk valamennyivel, és nem egy paradigmatikus reform lesz. Én azt gondolom, hogy egy paradigmatikus adótörvénykönyv változtatásra van szükség, ahol végig gondoljuk ugye a teljes adóztatást, hogy mit gondolunk a tőkeadóztatásáról, mit gondolunk a jövedelmek adóztatásáról, melyik adó milyen torzítást okoz a gazdaságban. Ma számosan adó van, ami különböző féleképpen okoz torzításokat ugyanazokon a területeken, tehát szörnyű, ugye ez a toldozott-foldozott adótörvénykönyve Romániának. Tehát ezt nulláról kéne újra gondolni. nyilván ez időbe telik, és akkor úgy kéne ezt megcsinálni. Az nyilvánvaló, hogy nagyobb bevételekre van szükség. Megint egy tévhitet akarok eloszlatni, mindenki azt mondja, hogy hát Romániában az adók azok megnyomorítják a vállalatokat, ők azért panaszkodnak, a háztartások azért, hogy őket nyomorítja meg. Európai Uniós összehasonlításban, hogyha megnézzük, hogy a GDP arányához viszonyítva mekkorák az állami bevételek, akkor azzal az utolsók között vagyunk, tehát a legalacsonyabbak az állami bevételek a GDP-hez képest. Bőven van hely, és ez csúnyán fog hangzani, arra, hogy egy logikusan végig gondolt reformot végrehajtsunk az adótörvénykönyvbe, aminek a következménye az, hogy nagyobb adóbevételei lesznek az államnak. Nyilván lesznek olyan területek, ahol többet kell majd adózni, talán lesznek olyanok, ahol kevesebbet. És azt gondolom, hogy bőven vannak olyan területek, ahol lehetne többet adóztatni, és most valami olyasmit fogok mondani, akik követnek, és itt engem ismernek, meglepődnek talán rajta, például a bankok. Azok elbírnának nagyobb adókat. És vannak olyan vállalatok, amúgy, és meg fogsz lepődni, most duplán ez okozok meglepetést, tipikusan nagy vállalatok, akik sok esetben erejük fölött vannak adóztatva. Nekik hűen adórendszerük van az 50 millió euró fölötti vállalatoknak, ott például eltörölném ezt az általányadót, a bankok esetében pedig növelném az adót, hogy csak egy példát mondjam, de hogy ez nem is az a lényeg, hogy hol törölünk, vagy hol változtatunk, és hol csökkentünk, hol növelünk, hanem ezt nulláról végig kéne gondolni. Ha ez megvan, akkor a következő lépés az pedig mindenféleképpen az lenne, hogy alkosson a kormányzat olyan hosszú távú stratégiákat, és ennek megvan a know-how-ja, amelyeket törvénybe iktat, amelyek a kormányzati tevékenységen túlmutatnak. Az oktatásra vonatkozóan, az egészségügyre vonatkozóan, a honvédelemre vonatkozóan, ez egyre fontosabb kérdés, és nem utolsó sorban ugye ezekre a társadalmi méltányossági kérdésekre vonatkozóan. És szükséges nyilván van egy újraosztás, de én azt látom, hogy nem egy ész nélküli osztogatásra van szükség, hanem összességében lehet, hogy ennyit vagy ennél kevesebbet kell újraosztani, de oda kell többet adni, ahol nagyobb szükség van rá. És nem kell adni arra, hogy a bankigazgató a 30 méteres medencét szubvencionált gázzal fűtse, viszont a nyugdíjas néninek, akinek a nyugdíja nagyon alacsony, bár ott is a személyes felelősség felmerül, most ebben nem akarok belemenni, hogy aki, na mindegy, hogy a nyugdíjtól elvárjuk azt, hogy a nyugdíjból megéljünk, de miért várjuk el a nyugdíjtól megéljünk? 40 év munka után nyugdíjba megyünk semmivel, és azt várjuk, hogy akkor az állam minket kiszolgál nyugdíjból, ez méltányos-e? De most nem nyitom meg ezeket a kérdéseket. A nyugdíjasnak pedig valószínű, hogy nagyobb gázártámogatást kell adni, mint amit most kap. Tehát, hogy ez az újraosztás, ez valóban egy újraosztás kell legyen, és nem egy ilyen kombány, ami egyformán osztja szét a jövedelmeket, hanem ahol nagyon kevés mondod, abban többet kell adni, a lehetőségeknek a kiegyenlítésében nagyon sokat kell dolgozni, és bizonyos kategóriákat. Ide sorolnád
mondjuk a progresszív adózási rendszert?
Progresszív adózási rendszert én nem tartom ördögtől valónak egyáltalán, de Románia most ott tart, hogy technikailag nem tudja, ha akarná, sem tudná ez a kormány most bevezetni a progresszív adózást. Uh-huh. Elmondom azt, hogy miért. Ugye a progresszív adózás az azt jelenti, hogy csak bizonyos jövedelmek fölött történik ez a progresszív adózás, tehát hogyha mondjuk két kulcsos adó van, és 5000 lejt 10%, és 5000 lej fölött 20%, akkor ha te 6000 lejt keresel, akkor nem a teljes 6000 lejre fogsz 20%-ot fizetni, hanem az első ötre te is 10-et, és csak a különbségre 20-at. Na most az adórendszerben ugye jövedelmek nem csak egy helyről realizálódnak. Nekem nem csak fizetésem van, hanem van egy lakásom, ami bérbe van adva. Van egy cégem, aminek van osztaléka. Jó, és sorolhatnám, hogy hány helyről lehet nekem. Vannak befektetéseim, aminek szintén van valamilyen hozama. Nagyon sok helyről. Vagy dolgozom egy másik helyen fél munkaidőben. Sok helyről van jövedelmem. Az adóhatóság ezeket összesítenie kéne. Uh-huh. És azt szerint kell a progresszív adózás történjen. Uh-huh. Jó? Most Romániában ez nem történik meg. Tehát bevezetnénk egy progresszív adózást, de azt csinálnám én, hogy akkor a munkaszerzésemet azt felbontanám 5 cégre, és akkor nem egy helyen keresnék 15 ezer lejt, hanem 5 helyen keresnék 3-3-3 ezer lejt, és az a 3-3-3 ezer lej a legkisebb adókulcsa lenne megadózva, és ezt az adóhivatal jelen pillanatban nem tudja összesíteni. Tehát a progresszív adózás, én azt gondolom, hogy Románia megérett arra, hogy a progresszív adózást bevezesse. Én ezt saját meggyőződésem szerint még, hogy mondjam, neoklasszikus vagy liberális közgazdászként is azt gondolom, hogy ez nem egy ördögtől való dolog abban a társadalomban, abban a pillanatban, ahol most van Románia, bizonyos feltételek mellett persze, de hogyha erre politika akarat lenne, egyrészt nincs, de ha lenne, akkor sem tudná ezt ma Románia ezek a technikai okok miatt bevezetni. Uh-huh.
Na hát azt hiszem elmondhatjuk, hogy egy nagyon érdekes periódus elé nézünk, és sok munkája lesz azoknak, akik arra jelentkeztek, hogy el is végezzék ezt. Reménykedjünk benne, hogy el is fogják végezni, és abban abszolút egyetértek én is veled, hogy hogy nagyon nagy hiány van a stratégiákban, az átgondoltságban, abban, hogy valamit végre hosszú távra tervezzünk el, és hát akkor most nagy kérdés, hogy ezt vajon sikerül-e akár Nikus Ordánnak, akár az elkövetkezendő kormánynak, kormányoknak ezt majd véghez vinni. Rácz Béla Gergely, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk a műsorban, nektek is nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kérlek, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és támogassátok a munkánkat akkor, hogyha szeretnétek, hogy a jövőben ilyen formátumban tudjunk nektek tartalmat gyártani, ne felejtsetek el élni a jövedelemadótok 3,5%-ával, és hát akkor végső soron én csak köszönöm a figyelmeteket, köszi, hogy itt voltatok, ez volt a Miközött mára, én Kis Anna voltam, sziasztok!